Professzor úr, 1956-ban ön pályakezdő orvosként dolgozott, és hát mindenféle kalandokba keveredett, mint ahogy akkoriban sokan a fiatal emberek közül. Szegeden volt, itt dolgozott az orvosegyetemen. Volt olyan élménye, amelyik egész életére kihatott? Feledhetetlen volt?
Hát számos élményem volt, szinte azt is mondhatnám akár túlzás nélkül is, hogy megszámlálhatatlan. Éppen egy hónapos volt a diplomám, amikor kitört a forradalom, és amint ez jól tudható, a forradalom Szegedről indult ki. 23-án este, amikor színházban voltam, és a színház előtt egy 5000-es diák tömeg gyűlt össze, csatlakoztam, elmentünk a Klauzál térre, 24-én mentem haza. Hajnalban a lakásom ablaka a Szegedi híd főjére nézett, és akkor már végeláthatatlan sorokban, szovjet autókban érkezett a gyalogság. A katonák ültek a teherautóban, és kesztyű nem volt rajtuk.
Akik egyébként nem Szegeden maradtak, hanem mentek föl Budapestre.
Azok a színház mellett befordultak balra, ez egyébként két napon keresztül egyfolytában így ment, csak akkor már nem gépesített lövészek, hanem páncélosok jöttek.
Került-e fegyver a későbbi sebész kezébe?
Megvallom, került. Én már akkor kiképzett katona voltam. Az a dobtáras szovjet géppisztoly volt rendszeresítve a gyalogságnak, meg másoknak puska. Akkor a Szentháromság utcában osztottak fegyvert, de most is megvallom 59 év után nem támadó céllal eszembe se jutott volna ilyen. Kimondottan védelmi céllal fölvettem egy géppisztolyt és plusz egy dobtárat.
Amit később soha nem is használt.
Azt november 4-én leadtam.
Mesélte erről a gyermekeinek.
20 évvel később születtek a gyermekeim. Tehát akkorra mondjam azt, hogy akár történelmileg értelmezve is le volt tisztázva minden. Mindezek mellett és ellenére voltak olyan élményeim, amelyeket természetesen akkor is igen részletesen elmondtam a gyermekeimnek. Tekintve, hogy én akkor a Korvonztani és Korszövettani Intézetben dolgoztam, az egyetlen halálos áldozat bizonyos Schwarz nevű 19 éves munkásfiú, akit az AVH-sok ott lőttek agyon.
Tüntetésen.
A tüntetéskor az ott került boncolásra az igazságügyi intézetbe. Azon a boncoláson én részt vettem, és ez egy felejthetetlen és szörnyű élmény maradt számomra.
És ezt elmesélte, hogy...
Föltétlenül, hát fiam orvos lett, úgyhogy már csak ezen oknál fogva is. De azt is, hogy ennek a szerencsétlen embernek a holttestét a halála után egy-két órával Szegeden a Kiskörúton egy deszka pallóra föltéve, koszorúkat helyezve a holttestére, körbe vitték, és a tömeg egyre nagyobb és nagyobb lett.
Gergő, tavaly érettségiztél. 1956 fölbukkant valaha a családi beszélgetésekben?
Talán fölbukkant, de most éppen nem jut eszembe. Ami inkább fölbukkant, az nem 56 volt, hanem a Rákosi és Kádár korszak.
Erről beszéltetek?
Igazából én hoztam fel nagymamámnak a témát, hogy milyen volt neki akkor, meg minden. Mondta, hogy Kádár az egy nagyszerű ember volt, meg jó sokat tett, Rákosi meg teljesen az ellentetje. Én is úgy érzem. A tanítások alapján, meg minden alapján, hogy Kádár mégis egy tisztességesebb ember volt, mint kedves Rákosi Mártyás.
Érettségén kihúztátok a 56-ot?
Nem tudom, én per pillanat Sztálint és a kommunizmust húztam ki. Kádárt vagy Rákosit nem tudom, hogy kihúzta esetleg valaki.
Beszéltetek már ezekről a dolgokról, akár haverokkal, akár más formában?
A kommunizmus egyszer följött, hogy ez mint a szocializmus. Én azon a párton voltam, hogy teljesen nem ugyanaz. Többen meg azt mondták, hogy igen, az, mint kiderült, hogy lényegében igen, de azért mégsem, mert a kommunizmus azért mégis egy erősebb, hogy mondjam, kicsit diktatórikusabb fellépés, míg a szocializmus inkább...
Megengedőbb?
Igen, kicsit ilyen demokratikusabb, de mégsem teljesen demokratikus, de...
Különböznek ezek.
Igen,
szerint.
Igen.
Tamás, te még a 16. életévedbe vagy? Nem is tudom, hogy szabad ilyet kérdezni, de hallottál-e a tanórán kívül 1956-ról?
Egy családban is beszéltünk erről, így a 56-os forradalom előtti időkről. A nagyapám mesélte, azért nem vették fel a középiskolába, ahová szeretett volna jelentkezni, mert nem volt, hát úgymond a családja közel a akkori politikai vezetéshez. Hát aztán azt is hallottam, hogy az úttörőknek fel kellett vonulniuk minden ünnepségen, és nagyapám még ott álltak, Rákosi tartotta a beszédet, és így hát azt mondták, annyira viccesen nézett ki, hogy elnevették magukat.
Ez nem volt egy jó kör, nevetgélni.
Akkor döbbentek rá, hogy lehet, hogy mondjuk következménye lesz, de szerencsére nem volt.
Tanárnő sok éve tanít.
32 éve.
Az már nagy tapasztalatot jelent. A rendszerváltozás előtt volt-e szó 1956-ról a történelmi órákon?
Természetesen a tananyag része volt, ellenforradalomként a kádári szemlélet alapján kellett idézőjelben volna tanítani. Kevés kollégám merte azt megcsinálni, amit én. Megmutattam a tankönyvben, mi van, de nem kértem számon. Megtehettem, nem érettségére felkészítő, csak gép és gyorsíró 2 éves szakiskolában tanítottam akkor történelmet.
És mi a helyzet azóta?
Mondjuk a doktori címemet is, magyarságkép a nyugat-európai országok történelemtanításában, témakörben írtam. Ott a napnál világosabban kiderült, hogy a 20. században a német ajkú diákok 56 kapcsán említik igazán a magyar szabadság szerető nagy népet. Akkor már tudtam, hazugságot kellett volna tanítanom. A rendszerváltás után változott a helyzet, de végzős évfolyamon érettségére készülve, néha elmaradva a tananyaggal, mindig arra törekedtem, hogy a tényeket ismerjék meg 50-es évekről, 56-os sorsfordító napokról és a következményekről. Elferdíteni ráérnek később is.
Jancsák Csaba szociológus, aki az 1956-os forradalom emlékezetét kutató fölmérés után nyilatkozik.
Nem feltétlenül nyitottak a fiatalok ezekre az információkra. Megerősíti vizsgálatunk azon eredménye is ezt, hogy ugyanakkor pedig a fiatalok számára minden pillanat online. Tehát a válaszadók 80%-ának a kérdezéskor is be volt kapcsolva az okostelefonja, és ott online volt, tehát a világhálóra fel volt kapcsolva. Tehát élő a kapcsolat a saját korosztállyal, az olyan ismerősökkel, akik nem is biztos, hogy ismerősök, mert hogy soha nem találkoztak, tehát személyközi kapcsolat nem biztos, hogy van közöttük, csak a Facebookon keresztül. Ugyanakkor pedig zártak az idősebb generációtól származó nagyon fontos információk felé.
Mindez tehát azt jelenti, hogy 1956 eseményei és abban a mai középiskolások nagyszüleinek részvétele zárványá merevedett, zárványá szűkült.
Tartunk tőle, és ez a kutatás nagyon fontos indítószikrája volt, hogy az a kultúra, az a civilizáció, vagy az a nemzet, amelyik a saját történelmét nem tudja újra és újra beszélni, átadni, ott a történelmi események azok a tankönyvben vastag betűs szövegé válnak. Tehát, hogy hát tanuld meg, kisfiam, mert vissza fogják tőled kérdezni. Na most abban a pillanatban megszűnik az emlékezetünk, megszűnik a történelmünk, a mi történetünk, amit újra és újra beszélünk, és a globalizáció eredményeként más kultúrák, jellemzően az angol száz fogyasztói kultúrának a történetét kezdjük élni. Tehát az a történelem, ami csak részben kapcsolódik a miénk kell, mert hogy mi egy más szociokulturális egység vagyunk, a Kárpát-medencében vagy a magyar népről, hogyha beszélünk, abban az esetben ez az értékvesztés éppen azt a talajvesztést fogja okozni, hogy a válsághelyzetekben nem tudunk hova visszanyúlni, ugyanis az értékek vezérlik a cselekedeteinket.
1956-tal kapcsolatban.
Az 56-os forradalmi szabadságharc az egyik kibeszéletlen, megbeszéletlen történetünk. A történész szakma, a történelem tankönyvek szerzői és a történelem tanár generációk számára. Ebben a kutatással mi ahhoz szeretünk volna hozzájárulni, hogy nagyon-nagyon fontos a pedagógusok személyes, családi és saját tapasztalatainak, illetve az idősebb generációnak az iskolai körülmények, az iskolai körbe, a tanítási körbe való beemelés, az orális sztori. Ezzel tulajdonképpen azt bizonyítottuk, hogy nincsen a megérdemelt, a szükséges helyén 1956 a közoktatásban, azoknál a családoknál, a magyar családok 10%-a, tehát minden 10 családból csak egyben történik az 1956-os forradalomról, így vagy úgy, családi körben beszélgetés, tehát hogy részesei voltunk a forradalomnak, a nagypapa. És ugye több oldal volt, tehát, hogy nagyon sok színű volt az 56-os forradalom. Azt szoktuk mondani, hogy a rossz minta is jó példa. Vannak olyan fiatalok, akiknek a szülei mondjuk, hogy karatamisták voltak, pufajkások. A családi körben ezt megbeszélve egy értékes mintaadás lehet az is, hogy milyen hibákat követette, milyen vállalhatatlan dolgok történtek esetleg egy családtaggal.
Bukkantak-e a fölmérés során olyan jelenségre, ami szöget ütött a fölmérők fejébe?
Amikor a mit tudunk az 1956-os eseményekről szándékosan tettük fel ilyen értéksemleges módon a kérdést, hogy nehogy manipulatív legyen, ne befolyásoljuk az ifjú válaszadónkat. Az egyik csoportban az egyik srác, ő elmondta, hogy november 4-én a forradalmi munkásparaszt kormány segítségül hívta a szovjet csapatokat, és ezzel győzött a forradalom.
Szó szerint?
Így szó szerint, és hát kerek szemmel néztünk mi magunk is, és körbe tekintettünk a terembe, hogy mi történik, és ugye egy kérdés fogalmazódott meg, hogy győzött a forradalom. Hát győzött a forradalom, az ellenforradalom leverésre került. Ketten, hárman vitába szálltak ezzel a fiatalemberrel. Nagyon izgalmas volt az egész beszélgetés számunkra, mert hogy ki honnan hallotta az apukájától, volt, aki a tankönyvből, nagypapa mesélte. Ez a fiatalember beszámolt róla, hogy ő neki a nagypapája mondta ezt, aki karhatalmista volt, és később munkásőrparancsnok az adott településen. Tehát az ő olvasatában, a nagypapa olvasatában ez volt az elbeszélt történelem. Most itt persze azt is mondhatjuk, hogy ezen fiatalember esetében a kortárs csoport korrigáló hatása, vagy értelmező közösségi hatása is megjelent, de nagyon-nagyon fontos, hogy a többieknél pedig az idősebb generációk elmondása. Átadásra kerültek az 56-os eseményekről a valóság, hol való nézetek, és itt a korrigálása is kerültek ezen fiatal esetében. Mert azt mondta, hogy majd meg fogom kérdezni akkor a papát, hogy pontosan hogy is történtek ezek a dolgok.